Készen áll a szívetek az ígére, hogy ma befogadjátok. Halleluja! Hiszük, hogy ma az Úr egy nagyon jó üzenetet küldött nekünk, és én nagyon hiszem azt, hogy amit ma hallani fogtok, az nagyon nagy áldás lesz a számotokra. Nagyon-nagyon sokunknak, hiszen az ige mindannyiunknak szól, nagyon sokunknak fog segíteni. Ma egy érdekes címet adtam a mai tanításnak, hogy szabadulás a démoni elnyomásból. És kell erről beszélni, ugyanis a gonosz erőkkel, a gonosz szellemekkel kapcsolatban rengeteg szélsőséges tanítás van. Két szélsőséges tanítás, az egyik az, hogy vannak emberek, akik abszolút nem hisznek abba, hogy létezik egy gonosz. Mások meg állandóan a gonoszt kergetik, és mindenben az ördögöt látják, mindenben a démonokat látják, és folyamatos megszabadító szolgálatok, meg démonkergetések, démonüzéseket lehet látni, hallani. Ez a másik szélsőség. Tehát tudjuk, hogy nekünk az útnak a közepén kell maradni, mert bárhol lemegyünk az útról, az út jobb szélén is árok van, és az útnak a bal oldalán is árok van. Tehát tudnunk kell, hogy a szellemvilág az egy valós világ, hiszen minden, ami látható, a láthatatlanból állott elő, írja Isten igéje. És mindjárt Mózes első könyvében ott van, hogy Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Tehát nyilván léteznek a sötétség erői, és a szellemvilágban nem csak Isten szelleme létezik, nem csak az angyalok léteznek, hanem vannak bukott szellemek is. Kik ezek a bukott szellemek? Ezek test nélküli lények, akik itt a világban úgy szeretnék kifejteni a hatásukat, hogy testet keresnek. Partnereket keresnek maguknak, hiszen itt ebben a fizikai világban szellemként nem tudnak működni, csak úgy, hogyha ehhez partnereket találnak. Ugyanúgy Isten keresi azokat az embereket, akik neki partnerei, akik hirdetik az ő igéjét, akik hirdetik az evangéliumot. És ha megnézzük, akkor ezek a gonosz erők mit tehetnek velünk? Tehát megnézzük, hogy elnyomhatnak bennünket, akár megszállhatnak bárkit, vagy akár birtokolhatnak embereket. Tehát ezt a háromféle dolgot külön kell választani. A Biblia erről nagyon sokat tanít. Na, de ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük, ahhoz először is nagyon fontos alapdolgokat kell megismernünk, hogy egyáltalán az ember hogy lett teremtve. Erről már nagyon sokat beszéltünk, sokat tanítottunk, de nem eleget, hiszen meg kell, hogy ismerjük, hogy Isten hogyan teremtette meg az embert. Az ember hármas felépítésű. Tehát az ember az valójában szellemi lény, van lelke, és egy fizikai testben él. Ezt már nagyon sokszor hallottátok. A szellemünkkel hova csatlakozunk, hova kapcsolódik az ember a szellemével? Hát a szellemvilághoz, így van. A szellemvilághoz. Hova kapcsolódunk a lelkünkkel? Mi a lelkünk egyáltalán? Az a gondolati és az érzéki világunk, ez a lélek. És a fizikai testünkkel pedig ehhez a fizikai világhoz kapcsolódunk, ahol a gonosz, ahol a sátán az Úr, hiszen írja a második korintusi levél, 4. rész, 4. igeverse, hogy e világ Istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák az Úr Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Tehát a Biblia világosan tanítja, Jézus ugyanúgy beszélt a sátánról, mint e világ Istenéről. Egy dolgot tisztáznunk kell, hogy ebben a világban nem Isten az Úr. Bár ő tartja föl, ő teremtette, a szavával tartja fönn, de Ádám bűne miatt átkerült a hatalom a sátán kezébe. Ezért van ezen a földön ekkora zűrzavar. Tehát sajnos nem Isten irányít mindent, ahogy a mi atyánk imájában is van, ugye ott imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Tehát mire következtethetünk ebből, ezt maga Jézus tanította ezt az imádságot, hogy nem Isten akarata van meg a földön. A mennyben Isten akarata van meg, ott nincs sátán, ott nincs démonikus elnyomás, ott nincs gonoszság, ott nincs semmi az égvilágon. Tehát tudnunk kell azt, hogy van egy ellenségünk, aki a rengeteg bajt csinálja itt a Földön, és a mi ellenségünk nem Isten. Azért nagyon szomorú, nagyon síralmas, nagyon fájdalmas dolog azt hallani, hogy Isten valakit megbetegített, Isten valakinek valami rosszat csinált. Ez nem igaz, mert Isten egy jó Isten. Isten mindenkinek a javát akarja, és Isten győzelemre teremtette az embert, uralkodásra teremtette az embert. De átcsúszott az irányítás. Na most nézzük meg, hogy ezen a földön vannak olyan emberek, akik pogányok, akik Isten nélkül valók, és vannak olyan emberek, akik pedig Istenhez tartoznak. És ezt a részt fogjuk most vizsgálgatni, hogy az ellenség hogyan, miképpen, melyik területen tud bennünket megtámadni, és melyik az a terület, amelyeket föl kell övezni, hogy a gonosz ne tudja kifejteni a hatását az életünkben. Tehát először is vannak, ugye, vannak a pogányok. Mi, akik nem zsidónak születtünk, nem voltunk az Ószövetségben, mindannyian pogányok voltunk, és ahogy az Efézusi levél második része, 2:2 mondja, azt mondja, melyben jártatok egykor, ugye mondja az írás, e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság szelleme szerint, amely az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Mit tudunk ebből az igéből? Mit állapítunk meg? Azt állapítjuk meg, hogy a pogány embernek a szellemét a gonosz erők uralják. A gonosz ember hatalma, a gonosz szellemek hatalma alatt van, és a gonosz, az ura, a gonosz irányítja. Hol van ez a gonoszság? Az egész testében akár lehet, tehát a sátán irányítása alatt van, a sátán befolyása alatt van, és nincsen élő kapcsolata Istennel. Erre mondjuk, hogy elveszett az illető. Na most mi van, amikor valaki újjászületik, találkozik Jézussal, befogadja az igét, akkor mi fog történni vele? Újjászületik, és egy új teremtéssé válik. És itt van a kulcs. Milyen születik újjá az embernek? Ugye mondtam, hogy van szellem, lélek és test. Mi születik újjá az embernek? A szelleme születik újjá. Így van, az az igazi valónk, az igazi lényünk. Először is, és van lelkünk, van érzelmünk, van a lélek rész, tehát van a gondolati részünk és az érzelmi részünk. Az érzelmi részünknek és a gondolati részünknek nincs üdvössége, nincs megváltása, ugyanúgy a fizikai testünk is egy megváltatlan fizikai test. És ezt meg kell, hogy értsük. De először is nézzük meg tényleg az ember hármassága, hogy mit ír erről az ige. Ugye az 1 Tesszalonika 5:23-at mindenki nagyon jól ismeri, hogy maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől. Mindenestől. Az egész valótok, és itt a Biblia leírja, hogy mi az egész valónk, tehát hogy az állításunkat az igéből kell, hogy igazoljuk. Szellemetek, a lelketek és a testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak az eljövetelére. Tehát világosan látjuk azt, hogy a Biblia az embernek a hármasságáról beszél. Azt még mindenki el tudja fogadni, hogy az ember test és lélek, de azt már nehezen tudják elfogadni, hogy az embernek az igazi valója a szelleme. Még a világ is, még a pszichológia is, meg világi tudományok is mondják, hogy hát igen, az embernek a psziche, az a psziché, az a szívnek jelzi a Biblia, hát igen, ott valami lehet, és úgy hívják, hogy tudatalatti. Tehát ezért van az, hogy a tudomány az nyilván valamelyest tud segíteni, de igazából, hogyha nem értjük, hogy Isten hogy teremtette az embert, akkor valódi segítséget nem tudnak adni, csak Isten tud adni, hiszen van egy szellemünk. Tehát a lényeg az, hogy itt ketté választja. Aztán nagyon jól ismerjük a zsidó 4:12-t is, abban is le van írva, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és most itt a lényeg, elhat a szívnek és a léleknek. Tehát a szívnek és a léleknek, az ízeknek, a velőknek a megoszlásáig, megítéli a gondolatokat, és a szívnek az indulatait. Tehát látjuk azt, hogy Isten ketté választja a szellemet és a lelket a Bibliába. Ugyanúgy nem helyén való összemosni a kettőt, mint nem helyén való azt mondani, hogy a lélek és a test ugyanaz. Tehát ez három különböző dolog, és ezt meg kell értenünk. Na most, az előbb már beszéltünk, amikor újjászületünk, ez fontos, a szellemünk születik újjá, és most ellapozzuk az 1 Péter 2.23-tól a 25-ig, úgyhogy nézzük meg, hogy valójában a szellemi újjászületéssel mi történik az emberrel. Mi történik? Jézus mondta Nikodémusnak, újonnan kell néktek születnetek, mert ha újjá nem születtek, nem mehettek be Isten országába. Mit jelent ez? Testbe születünk meg újra? Nem, itt a szellemtől. Pontosan Nikodémus ezt kérdezte, tehát akkor most mi van, bemegy az ember újra az anyja méhébe és újra megszületik? Mondta Jézus, nem, ami testtől született, test az, ami szellemtől született, szellem az. Tehát nyilván itt a szellemi újjászületésről van szó. Tehát amikor mi befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor új teremtéssé váltunk. Egy vadonatúj teremtéssé. Isten nem javítgatja a szellemünket, nem fotózgatja, nem tanítgatja, nem csinál vele semmit, az egyszerűen csak újjá teremtette. Egy új teremtéssé válik. Na nézzük meg, én azt mondom, hogy inkább az 1 Péter 1.23-tól kezdjük, mert úgy még kerekebb az egész. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, mely él és megmarad örökké. Mi az a romolhatatlan mag? Mitől születtünk újjá? És ezt nagyon fontos megérteni. Romolhatatlan magból, Isten igéje által. Isten teremtette újjá a szellemünket. Ez nem a mi érdemünk, nem a mi képességünk, ezt egyszerűen Isten megtette, amikor befogadta Jézust a szívedbe. Mert minden test olyan, mint a fű virága, az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága, megszárad a fű, és a virág elhull. A 25-ös. De az Úr igéje, a réma, megmarad örökké. Tehát amikor befogadtuk az igét, akkor az ige romolhatatlan magja került belénk. Nem képes megromlani. Ez pedig az ige, melyet örömüzenetként hirdetünk néktek. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Kinek kell ezt levetni? Hol vannak ezek a dolgok, a gonoszságok, az álnokság, a képmutatás, az irigykedés? Hol van ez? Miután újjá születtél, azt mondja az ige, hogy a szellemed tökéletessé vált, romolhatatlanná vált. Akkor hol vannak ezek a dolgok? Az embernek a testébe és az embernek a lelki világában, a gondolataiban. Hiszen az elménk, a gondolataink, a lelkünk, az nem lett megváltva. Tehát ha valaki újjászületett, újjászületése előtt vörös haja volt, akkor újjászületése után is az lesz. És az elméje ugyanolyan marad, mint előtte volt. Nem fog változni az ég világon semmit. Tehát ha valójában megnézed magad, és nagyon sok embert ez megtéveszt, mert azt gondolja, miután újjászületett, akkor mindjárt az elméje is megújult. Szó nincs erről. Ugyanolyan marad, ugyanúgy gondolkodik, igaz? Ezért mondja Péter a következőt, és itt a 2. versre szeretnék fókuszálni. Mint ma született csecsemők, az igazi, tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Na most itt a kérdés. Minek kell növekedni? Az előző vers nagyon-nagyon világosan elmondja. Mondja Péter itt, hogy a szellemednek kell növekedni? Nem. Azt mondja, hogy ti. Ki az a ti? Nem azt mondta, hogy a szellemetek. A ti, tehát az nincs ott a ti, de hogy ha megnézzük, ez többes szám második személyben van, ugye? Mint ma született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan vágyakozzatok. Ti. Ki az a ti? Mondja itt Péter, hogy az a szellemetek legyen? Nem mondja. De nézzük tovább. Azt mondja, hogy azon növekedjetek. A kérdés az, hogy minek kell növekedni. Mi az, ami tud növekedni? Ez itt a következő kérdés. Sokan azt tanítják, hogy a szellemünk fog nőni, és a szellemünk fog növekedni. Ezzel egyetlen egy baj van ezzel az állítással, hogy ezt a Biblia sehol nem tanítja. Sehol az égvilágon nem tanítja, hogy a szellemünk nő. A szellemünk, amikor újjászülettél, az pontosan ugyanolyan most, aki újjászületik a mai napon, a szelleme ugyanolyan lesz az örökké valóságig. A szellemed az nem nő, nem csökken, semmi az égvilágon nem fog történni vele. Mert mi történik, amikor újjászülettünk? Ezt megmondom őszintén, megjelölöm a forrást, Benny Hinn-től vettem kölcsön ezt a példát. Itt van ez az edény. Kik vagyunk mi? Isten háza vagyunk. Ugye Isten szellemének vagyunk a temploma. Miért? Mert az Isten szelleme lakik bennünk, igaz? Mi történik, amikor valaki újjászületik? Mondjuk ez a pohár víz az ember szelleme. Ez a másik pohár víz. Ez Isten szelleme. Ki teremti újjá szellemedet? Isten. Mi történik, amikor újjá teremti Isten a szellemedet? Egyé leszel vele. Nézd oda. Ezt a két pohár vizet én összeöntöm. Válasz céljel most nekem. Szét tudod választani? Nem. Nem tudod szétválasztani, igaz? Miért? Mert Isten költözött a te szellemedbe. Benned van az a személy, aki tökéletes, aki mindent tud, mert Isten lakik benned. Én nem hinném, hogy Istennek kell növekedni. De menjünk csak tovább, mert nézzük meg, hogy Péter mit ír itt tovább. Péter itt még nem fejezte be. Ez a példa micsoda? Mint született újjá? A szellemünk. De mit mond Péter? Hogy ki növekedjen? Ti növekedjetek. Ki az a ti? Hát ti. Hát mi? Nem azt mondta, hogy a szellemetek növekedjen, bár az született újjá. De nem mondja itt Péter, hogy a szellemed növekedjen, hanem kinek kell növekedni? Neked. Hogyan kell neked növekedni? Mint egy csecsemőnek, tehát egy fizikai, megszületett csecsemőhöz hasonlítja az ember. Miért? Mi a baja? A gyereknek a szelleme fejlődik? Hogy fejlődik egy kisgyerek? Milyen fejlődik egy kisgyereknek? A szelleme? Nem, hát az értelme, igaz? Milyen fejlődik még egy kisgyereknek? Hát a teste. És Péter pontosan ugyanezt írja. Ez egy hasonlat. És hogyha itt egy olyan behelyettesítést teszünk, olyan dolgot magyarázunk ide, amit Péter nem ír, akkor el tudunk csúszni más irányba. És nem jó irányba, és mindjárt hozom a többi bizonyítékot, mert nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Ez egy alap dolog, amit meg kell, hogy értsünk. És addig nem értjük meg a démonikus elnyomást, addig nem értjük meg az elme megújítását, addig több mindent nem tudunk megérteni, amíg ezzel nem vagyunk tisztában. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, aki az emberektől ugyan megbetett, de Istennél választott becses. Na most akkor figyeljetek ide. Ti magatok is, megint csak ugyanazt mondja, kiket szólít meg? Titeket, igaz? Ti, többes szám. Mi, ti, ők, ugye? Tehát többes szám második személy, ha jó az emlékezetem. Mint élő kövek. Mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá. Minek kell épülni? A szellemednek? Nem, hanem a házadnak. Mi a te házad? Hát a tested, ugye? Mi a baj a testünkkel? A testünk ezzel a fizikai világgal van kapcsolatban, ahol az ördög az Úr. Mert a sátán az Úr. És a testnek a kívánsága, a test az romlott, egy az egybe gonosz. A test cselekedetei le vannak írva a Galata levél 5. rész 17-es, 21-es igeversében, igaz? A test meg van romolva teljesen. A test az tele van irigykedéssel, a test az tele van bosszúállással, a test az tele van mindenféle gonosz kívánsággal. Ez az ember pusztestének a természete, ez az ember pusztestének az állapota. Most amikor újjá születik, a szelleme tökéletes, Istentől teremtetett, Isten nem fótozgatja, sehol nem írja a Biblia, hogy újítsd meg a szellemedet. Sehol, egyetlen helyen nem találod ezt meg a Bibliában. Miért nem kell megújítani? Miért nem tanítja ezt a Biblia? Mert a szellemünk az örök, és mindig ugyanolyan marad. Mit ír a Biblia? Menjünk tovább, mert még itt nem végeztünk. Ugye a 2. Korintusi levél 5.17-et mindenki ismeri, most nem is lapozok oda. Mert az, aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Isten él a szellemedbe, új teremtés vagy, nem kell megújítani. És most figyelj, mert itt jön a lényeg. Ez az újjászületett szellem, amikor te befogadod, alkalmas arra, hogy téged vezessen. Azonnal. Gondolj bele, ha a szellemed csecsemő lenne. Egy csecsemő tudna téged vezetni? Gondolkodjunk együtt. Megkérdezték tőlem, hogy honnan vettem ezt a nagy kijelentést. Én nem vettem semmilyen kijelentést, csak olvasom a Bibliát, elolvasom, hogy mit mond az ige, és elkezdünk gondolkodni az igén. Ehhez nem kell nagy szellemi óriásnak lenni, csak el kell gondolkodni. És te rábíznád-e magad egy csecsemőre, hogy vezessen? Egy csecsemő nem, hogy vezetni nem tud, egy csecsemő járni nem tud, egy csecsemő beszélni nem tud. Gondolod, Isten arra biztatna bennünket, hogy a szellemünk alá vessük a testünket és a lelkünket, ha az a szellem egy csecsemő lenne? Egy csecsemő képes arra, hogy téged vezessen? Nem. Ki lakik benned? Az a nagyobb lakik benned. Mit mond János az igében? Hogy mindent tudtok. Nem kell, hogy valaki tanítson benneteket. Honnan tudtok mindent? Mert benned él Isten szelleme, egy csecsemő tud mindent? Nem. Mi az új szövetségnek a legfőbb ígérete? Hogy a törvényemet a szívükbe írom. Hogy a szellemükbe adom be azt. Akkor hogy tudna bennünket vezetni a szellemünk, ha a szellemünk egy csecsemő lenne? Mindjárt hozom a többi igét is. Figyeljetek ide, egy dolog nagyon fontos. Mindegy, ki mit tanít. Mindegy, hogy én mit tanítok. Ez a könyv a fontos. Az összes többi nem számít. Amit Isten mond az igéjében, az az igazság. És hogyha Isten igéje ezt írja, akkor ezt tanítjuk. Ha Isten igéje nem írja, akkor honnan van? Akkor emberek levontak rossz következtetést, volt egy behelyettesítő teológia, mindenki eltévedhet. A legnagyobbak eltévedhetnek. Egy valaki van, aki soha nem téved. Isten szelleme. De menjünk tovább és nézzük meg, mert itt még nincs vége. Kikerestem a Bibliában az összes olyan, az Új Szövetségben nyilván, ahol az ige azt tanítja, hogy a szellemi növekedés, hogy növekedjetek szellemben. És ki fogjuk ezt vetíteni az egyszerű fordítás szerint is. A Lukács 1.80-ban van. Az egyszerű fordítást fogjátok látni, ha sikerül kivetíteni. A Lukács 1.80. A gyermek János felnőtt, és egyre erősödött szellemben. A pusztában élt egészen addig, amíg nyilvánosan megjelent Izrael népének. Ja. Kiről beszél itt az írás? Keresztelő Jánosról, baptista Jánosról, vízzel keresztelő Jánosról, aki az Úr Jézus Krisztus előhírnöke volt. Na most nézzük meg. A gyerek felnőtt. Milyen nőtt fel a gyereknek? Hát nyilván a teste, nem? Tehát megnőtt a teste, és azt mondja, és egyre erősödött szellembe. A szelleme növekedett? Kérdésem, újjá volt a születve keresztelő János? Nem, ugye? Akkor hogy növekedhetett a szelleme? Egyetlen ószövetségi emberbe, egyetlen ószövetségi prófitába sem lakott Isten szelleme. Hogy, miben növekedett akkor keresztelő János? Igen, tudjuk, hogy anyja méhétől fogva betöltötte a Szent Szellem. De hol volt a Szent Szellem benne? A házába. De a szellemébe, az ószövetségi embernek nem lakott Isten szelleme, ugye? Tehát nem tudott a szelleme növekedni keresztelő Jánosnak, igaz? Gondolkodjunk együtt, csak azért prédikálok erről. És ha együtt gondolkodunk, ha együtt elolvassuk az igét, és együtt értelmezzük az igét, akkor erről megértést fogunk kapni. Én tudom, hogy ez sokaknál zavarokat okoz, mert esetleg nem így hallottad. De ha nem így hallottuk, és másképpen van, akkor ki kell igazítani magunkat. És ez mindegyikünkre vonatkozik. Korábban én is azt hittem, hogy nő az ember szelleme, mert ezt hallottam, és továbbadtam. De 15 évvel ezelőtt nem tudtam megbékélni ezzel, hogy a csodába, hát itt valami nem stimmel, itt valami nincs rendben. Tehát nem volt békességem vele. És 2 évvel ezelőtt nagyon híres tanítók megerősítettek, hogy ők is nagyon megörültem. Nem azért örültem, hogy nekem van igazam. Az én igazam nem számít. Abszolút nem érdekel az én igazam. Az ige igazsága érdekel. Annak örültem, hogy Istentől tudtam kijelentést venni, és mások is ugyanerre a következtetésre jutottak. És mások is ugyanezt magyarázzák el, és mondják el. Na, akkor nézzük a következőt. Jézus növekedéséről beszél, az meg a Lukács 2:40-ben van. Nézzük csak meg, hogy mi van ott a... Még az előző az csak annyit mondanék, hogy itt a Biblia nem azt írja, hogy felnőtt a gyermek és nőtt a szelleme. Igaz? Hanem erősödött szellemben. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten szelleme alá vetette saját magát. Isten akarata alá vetette saját magát. A testét és az értelmét. És ha Isten szelleme vette át az irányítást, Isten szelleme lett nagyjá az ő életében és a szolgálatában. A 40. Itt pedig az Úr Jézusról van szó. A kisgyerek pedig növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel és Isten kegyelme volt ő rajta. Ez a Károli féle fordítás, itt is megnézzük az egyszerű fordítást is. A gyermek pedig növekedett, vesző. Egyre bölcsebb és erősebb lett. Hol van a bölcsesség? Hát az elmének a része, igaz? És hol lett egyre erősebb? Hát nyilván az ő teste. Isten tetszése és jókedve nyugodott rajta. Na akkor megint nézzük meg, hogy nőtte Jézus szelleme. Ki volt Jézus? Ember volt, és ugyanúgy Isten. Jézusnak újjá kellett születni? Nem. Miért? Mert a szellemében Isten volt. Megkérdeznek, Isten hogy tud növekedni? Ez ostobaság, butaság, ugye? Isten. Isten lakott benne. Mibe kellett növekedni? Ugyanis egy fizikai testben volt. Ugyanúgy volt Isten, ugyanúgy volt ember. Ugyanúgy neki is az értelmének föl kellett nőni, ugyanúgy neki a testének fejlődni kellett, mint bármelyik más embernek. Ő a szellemében mindig is Isten volt. Miután elkülönült nyilván az atyától, odaadta magát, értünk, utána elkülönült Istentől, és ő az első szülött a halottak közül. Ő az első szülött, aki a szellemi halálból föltámadt. De mikor halt szellemi halált? Amikor magára vette a bűneinket, és elkülönült szellemébe az atyától, igaz? De Jézus mindig is Isten fia volt. Nem volt földi apja, nem volt Mária méhében fogant, Isten volt az ő apja. Tehát az ő szellemének kellett nőni? Nem. Hát világos és egyértelmű. Menjünk tovább. Jó, tehát... Mert mindjárt megnézzük, hogy milyen a szellemünk. És ott további válaszokat kapunk, és nagyon-nagyon sok helyen kapunk erre válaszokat. Tehát egy dolgot tudjál. És miért baj azt, te azt hiszed, hogy a szellemed csecsemő? Te mernéd egy csecsemő vezetésére bízni magadat? Nem. Nyugodtan bízzál meg a belső emberedbe, mert mikor az újjáteremtetett, az olyan tökéletes most, mint tökéletes lesz az örökké valóságban. Miért? Mert a tökéletes lakik benne. És az a tökéletes szellem fog vezetni téged. Alá kell, hogy vessük magunkat. Akkor mégis mi ez a szellemi növekedés? Az, hogy a szellemünk kell, hogy átvegye az egész életünk fölött az irányítást. Mert Isten szelleme él bennünk. Ez a szellem fog bennünket vezetni. Ez a szellem fog vezetni bennünket az igazság útján. Ő általa ismerjük meg Istent. És ez a, ha elolvasnánk a Jeremiás 30-31-et, meg a zsidó levélben is le van írva, ugyanezt írja a zsidó levél. Hiszen ez az új szövetségnek az ígérete. Mi az, amit viszont nincs megváltva? Mi az, amit viszont meg kell újítani? Amit nekünk kell fotozgatni, drótozgatni, tanítgatni? Az az elménk. És nyilván vannak érzéseink, ami a testünkön keresztül kapcsolódunk ehhez a fizikai világhoz. És ugye beszéltünk a gonosz szellemekről, meg a démonokról. Kérdés az megint, hogy lehet-e egy keresztényben démon? Ha van benne, akkor hol lehet benne? Hogyan lehet benne? Egy keresztény szellemébe Isten szelleme lakik. Egy keresztényben, egy újjászületett hívőben nem lehet démon. Mert Isten szelleme, meg a démon nem férnek meg együtt. Ott valakinek menni kell. És az nem Isten szelleme. Ez világos, ugye? De érhetnek-e bennünket démonikus befolyások, akár démonikus elnyomás? Érhet akár egy keresztényt ilyen? A válaszom igen. Igen, igen, igen és igen. Tehát, ugye mi a házunk? A mi házunk az a testünk. Igaz? És ha nyitva hagyod a házadnak az ajtaját, bemehetnek-e a bogarak, a legyek, a rákcsálók, bemehetnek-e a házadba? Bemehetnek? Ha nyitva hagyod az ajtót? Hát persze, hogy bemehetnek, nem? De beléd is belemehetnek? Nem, ugye? Ugyanez a helyzet a szellemünkkel is. Nem tud. Egy dolgot tud megtenni az ellenség, ha te nyitva hagyod az ajtót, akkor az ellenség hozzád tud férkőzni. És mi az ellenségnek a célpontja? Az ellenségnek a célpontja te vagy. És legelőször az elmédet, a lélek részedet, a gondolataidat akarja megragadni. De ne szaladjunk ennyire előre. Nézzük meg, hogy milyen a szellemünk. Mert ehhez is hoztam igéket. 1 Péter 3-4. Hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd, csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses. Ki ez a szívnek az elrejtett embere? Tehát erre mondja ugye a világ azt, hogy tudatalatti. A szívünk az mi? A psziché, ezt mondja az eredeti görög, a psziché. És ott van egy elrejtett ember. Milyen az elrejtett ember? Szelíd, csendes és romolhatatlan. Nem tudják megrontani a hamis dolgok. Nem tudják megrontani a hamis tanítások. Nem tud vele semmit kezdeni az ellenség. Azért, mert Istentől teremtetett. Egy új teremtés. Nem kell megújítani. Sehol nem írja az írás, hogy a szellemünket meg kell újítani. Jó, Róma 7:22. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Hova írta Isten a törvényét? Mit kapunk, amikor újjászületünk? Mit kapunk? A szellemnek a gyümölcse. Szeretet hova kerül? Beléd, ugye? Öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Ez a szellem 9 gyümölcse. És ez benned van. Mert Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Írja a római levél, igaz? Tehát, ezért képesek vagyunk szeretni az embereket. Képesek vagyunk megtenni azokat a dolgokat, amit Isten mondott, hogy megtegyünk. Azért, mert az a nagyobb él bennünk, az a tökéletes él bennünk, az a mindentudó él bennünk. Nem egy csecsemő, nem egy tudatlan bébi él bennünk. Majd egyszer föl kell nőni. Nem a szellemednek kell fölnőni, hanem itt a toronyba kell felnőnünk. Mindannyiunknak. El kell változtatni a gondolatainkat. A hústestnek a kívánságait alá kell vetni nem a csecsemőnek, hanem a tökéletes szellemednek. Mert Isten szerint teremtetett, teljes tökéletességben. És beleírta ezt a törvényt, és nézzük meg, hát ezt megint nagyon sokan ismerjük, a Róma 12:1-et lapozom oda a Bibliámat, hogy mit mond Isten, hogy mit kell alávetnünk? magunkat, így van, ki az a magunk, hát a szellemünk alá kell odavetni. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Élő szent Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. Mit kell odavetni? Hát a testünket. Mert a test nem akar megtenni dolgokat. A test nem akar eljönni néha a gyülekezetbe, mert szeretné nézni otthon a kedvenc sorozatát. A test nem akarja megtenni azt, amit Isten mond. Ha a test cselekedeteit hagyjátok, akkor meghaltok. De ha a szellemmel megölítek a testnek a cselekedeteit, azt mondja az írás, akkor élni fogtok. A testünk az mindig ellenkezni fog Istennel. Isten azt mondja, hogy bocsáss meg. Mit mond a tested? Tudod mikor? Majd én nem. Ezt csinálta velem, és akkor fújod. Nem, a tested nem akar megbocsátani. Egyáltalán nem. De ha a testedet aláveted a szellemednek, akkor meg tudsz bocsátani. Igenis, meg tudsz bocsátani. Mindent meg tudsz tenni, amit Isten mond, hogy meg tudsz tenni. Miért? Mert az a nagyobb van bennünk. De ahhoz a szellemünk alá kell vetni. Nem a csecsemő alá, a csecsemő az az értelmünk, hanem a szellemünk alá kell vetni. És ne szabjátok magatokat e világhoz. Mi a baj az elménkkel? Az, hogy a világban nőttünk föl, a világba képeztek ki bennünket, a szokásainkat, azt mind a világba szereztük. Mind. És olyan dolgokat tettünk a világba, ami nem tetsző dolog Istennek. Miért? Mert mi is a gonosz befolyása alatt voltunk. A világ befolyása alatt voltunk. De miután újjászülettünk, kinek kell valamit tenni a testével? Nekem. Ki az a nekem? A belső emberemnek. Egy csecsemő hogy tudná alávetni mondjuk a testet meg az értelmet? Csecsemőnek van értelme? Nincs. Értsd meg, hogy a szellemed az olyan, mint most újjászületsz, bárki, aki hal, befogadja Jézust, a szelleme, perfekt. A se nem nő, se nem csökken, se nem változik. Miért? Mert újra lett teremtve. Nagyon sokszor mondom el, hogy jól megjegyezzétek. Jó, mert a hit hallásból, sőt, folyamatos hallásból, ismételt hallásból származik. Azt mondja, igen, hogy világhoz, változzatok el a ti elmétek megújítása által. Nem a szellemünket kell megújítani, hanem mit? Az elménket, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő, tökéletes akarata. Ez az, amit tennünk kell a testünkkel. Nézzük az Efézusi 4.23-at. Hogy levetkezvén a ma régi élet szerint való óembert. Mit kell csinálni, miután újjászülettünk? Le kell, hogy vessük a régi élet szerint való óembert, mert meg van romolva a család kívánságok miatt. Megújuljatok pedig a ti elmétek szelleme szerint, amely teremtetett, hogy teremtetett? Csecsemőnek. Igazságban és valóságos szentségben. Tehát a Biblia világosan írja, a szellemünket nem kell megmenteni. De viszont a Biblia világosan írja, hogy a lelkünk az bizony megmentésre szorul. Úgyhogy menjünk a Jakab levél 1.21-re, amelyik úgy szól, hogy elvetvén azért minden undokságot, a gonoszságnak sokasságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely képes megmenteni a ti lelkeiteket. A Biblia azt mondja, hogy a lelkünket meg kell menteni. Hiszen a lelkünk nincs megmentve, a lelkünk nincs megváltva. Kinek kell a lelkével foglalkozni, kinek kell azt megmenteni? Nekünk kell megmenteni, mégpedig olyan módon, hogy be kell fogadnunk a beoltott igét. Mi az a beoltott ige? Mit jelent az, hogy beolt? Úgyhogy el kell helyezni az igét az értelmünkbe. Az elménkbe kell elhelyezni. Azt mondja, ami képes megmenteni a lelkeiteket. Itt a megmenteni szónál a szodzó van, és akkor a következőt olvassuk, hogy ki az, aki meg fogja menteni a lelkünket. És itt van a kulcs megint. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy minden bajt, minden kívánságot, minden rossz dolgot az ördög okoz. Persze közvetlenül mind emögött az ördög áll. De közvetve nem, hanem közvetve a hústestnek a cselekedete és a meg nem újított elme. Sok ember űzi ki az emberekből az ördögöt, de nem az ördöggel van baj, hanem a meg nem újított elméért. Miért csinál egy gyerek rossz dolgot? Mert gyerek, mert nem nőtt föl odáig az értelme. Azt nem közvetlenül az ördög okozta, igaz? Jönnek emberek, hogy mit üzzük ki belőle a nikotin démonát. Hát most figyelj, a nikotin az szerintem egy anyag, ugye? Az nem szellem. Akkor vagy az alkoholnak a démonát üzzük ki belőle. Az alkohol se démon. Mi az alkohol? Egy fizikai anyag, igaz? Azt nem tudom kiűzni benned. De viszont ott van a szellem gyümölcsében, ott van a mértékletesség, igaz? Kinek kell alávetni a testét? Neked kell. Kinek kell ellen? Persze Isten szelleme fog segíteni, Isten fog segíteni, de ezt nem egy démon okozza. És nyilván vannak olyan dolgok, amiket démonok is okozhatnak. De ha az emberek megújítják az elméjüket Isten igéjében, hogyha a beoltott igét befogadjuk, akkor neked 99,9%-ba nem lesz gondod a démonokkal. Ha megújítod az elmédet, és hogyha alávetjük a hústestünket, és ez ki az, aki meg tudja tenni? Egy nap alatt, vagy két nap alatt? Tudjátok, mint van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban, hogy soha nem tudod megtenni. A hústested az mindig a szellem ellen fog törekedni. Amíg ebben a fizikai testben élsz, addig a tested mindig ellene lesz annak, amit Isten igéje mond. Amit a szellem mond, amit a szellemed mond. Mert ez a hústestnek a természete. Mert sajnos a hústestünk nincs megváltva. És ezért kell összhangba hozni az értelmünket Isten igéjével. A szellem és az ige, az megegyezik, mert ugyanaz. Nézzük akkor, hogy szól ez az egész ige. Tehát elvetén azért minden undokságot, a gonoszságnak sokaságát, szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, mert képes, akkor nem azt mondom, hogy megmenteni, hanem nézzük, mit jelent a szó. Képes megtartani, életben tartani, megszabadítani, kiszabadítani, üdvözíteni, meggyógyítani, megőrizni, biztonságba helyezni a lelkeiteket. Itt a kulcs, Isten igéje. Isten igéje az orvosság. Ugye 107-es Zsoltárban olvassuk, hogy a balgatagok az ő gonoszságuk útjáért nyomorgattatnak. Miért? Mert minden étket utálla az ő lelkük, és a halál kapujához közelegtének. De az Úrhoz kiáltanak szorultságukban, az Úr kiszabadítja őket, kibocsátta az ő igéjét, és meggyógyítja őket. Erről van szó. Ezért prédikáljuk az igét. Ezért, mert az ige, ami képes megmenteni a lelkedet, képes egészségben tartani, képes megszabadítani, képes meggyógyítani, mert Isten igéje orvosság. És ezért célpontja az ördögnek a gyülekezet, mert ki a gyülekezet, Timóteusz, 1 Timóteusz 3-ban mit ír erről Pál apostol? A gyülekezet az igazságnak az oszlopa. Az igazságnak az oszlopa. És ezért van az ördög a gyülekezet ellen, ezért van az ige ellen, ezért van az ellen, hogy te ne halljad az igét. Mert az ige az, ami képes megújítani a te elmédet. Ezért mondja a 2 Timóteusz 4:2, hogy hirdesd az igét. Állj vele elő, alkalmas, alkalmatlan időben. Na most mit kell tennünk, amikor az igét hirdetjük? Három dolgot ír itt Timóteusznak. Incs, fedj, és buzdíts. Sokan el vannak keseredben, hogy néha itt az elég dorgáló üzenetek is elhangzanak. Hidd el, hogy ott van a helye. Annak is. Ott van a buzdításnak is a helye. Ott van a feddésnek is a helye. A Zsidó 12-ben mit olvasunk? Hogy akik fiak, azokat megdorgálja az Úr. Ugye? Tehát, mert nem vagyunk korcsok, hanem fiak. És Isten bizony megostoroz bennünket. Mivel? Az ő igéjével. Nem korbáccsal, hanem az ő igéjével ostoroz meg bennünket. Mert Isten azt akarja, hogy épek legyünk, hogy egészségesek legyünk, hogy az ő gondolatai legyen a mi gondolataink. Ez egyetlen módon lehetséges, hogyha az elménket összhangba hozzuk Isten igéjével. Ugyanis minden a gondolatainkban, minden az elménkben dől el. A gondunk, a másik nagyon nagy gondunk az, hogy a szellemünk az nincs közvetlen kapcsolatban a testünkkel. A szellemünk a testünket csak az lelken keresztül tudja megérinteni. A gondolatainkban dől el minden. Ezért mondja az írás, amint gondolkodik az ember, olyan valójában. Arra mész, amerre az agyad. Arra mész, amerre az értelmed. És a következő, amikor valamit tenni kell. Amíg az elme nincs megújítva, addig mivel ért együtt az elme? Mivel van partnerségben az elme? A hústesttel. Hát persze. Hústest az azt mondja, megütöttek. Rúgjál vissza, de legalább kétszer. Az mit csinál a meg nem újított elme? Igen, megérdemli. Ezt mondja az elme. Igaz? Hát mit csinált velem, és megtesszük ezt. De mi van akkor, hogyha az elméd megújult? És igen, testem, te ezt akarod, de Isten igéje ezt mondja. És én ezt nem teszem. Akkor azt jelenti, hogy a szellemünk átveszi az irányítást az értelmünk és az érzelmeink felett. Ezzel nekünk kell foglalkozni, ezt Isten nem fogja megtenni helyetted. Nagyon mindegyikünknek problémája van a hústestével. Van akinek azért, mert egy kicsit, mit tudom én, erősebb a habitusa, nézd meg Pétert. Éppen olvastam az apostolok cselekedetei 8-as fejezetébe, oda jött egy varázsló, és hát Péter azt mondta, hogy te ördögtől leledzett, olyan dolgokat mondott neki, és olyan hangon, hát ha akarjátok, gyorsan föl is tudjuk olvasni az igébe, hogy Péter hogy beszélt ezzel a Simon varázslóval. Ez a, mindjárt megmondom, apostolok cselekedetei 8. részében van. Nézd meg, Péternek a habitusát azt ugye ismeri. Ismeri mindenki. Ugye, tehát Péter prédikálta az igét, és volt ott egy varázsló. Jött oda egy varázsló, és ott próbálta elfordítani a helytartót Isten igéjétől. Nézd meg, Péter mit mondott neki, a 8:20. Azt mondja, a te pénzen akarta megvenni a Szent Szellemet. Azt mondja, a te pénzed vesszen el veled együtt. Na, Péter, hogy beszélsz? Minden azt gondolod, hogy Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincs néked részed sem örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz Isten előtt. Térd meg azért ezen gonoszságodból, kérdezd az Istent, ha talán megbocsátatik néked a szívednek gondolata. Mert látom, hogy te keserűséges méregbe álnokságnak kötelezzébe leledzel. Péter, te nem jársz szeretetben. Hogy beszélsz te, Péter? Ilyet mondani? Tudjátok, nagyon sok embernek nagyon fals, nagyon téves elképzelése van a szeretetről. Nagyon-nagyon téves. Először is ki a szeretet? Jézus. Jézus, ugye? Jézus ilyen nyálas, mézes, mázas volt. Jaj, putyim, putyukám, aranyoskám. Jaj, tudod, ez a mézes, mázas, nyálas, kenetteljes képmutatás, amit néha látunk szeretet csomagolásba. Bocs, de ez nem a szeretet. Ez nem a szeretet. Jézus a szeretet. És bizony, helye van a dorgálásnak, helye van annak, hogy fölemelj, és a dorgálás is fölemeli az embert. Kérdés az, hogy te hogy fogadod. Mert amit Isten intés mond az igébe, az a te javadra van. Az a te javadra van. A mi javunkra van. Azért, mert az ördög az egy hazug. Az ördög az egy gonosz. Eltéved, megtámad, legyőz. És nem érdekes, hogy hova kerültél. Nem érdekes, hogy a szemétkosár aljára kerültél, a gödör aljára, vagy a hordó aljára. Mindegy, hova vitt téged az ördög. Mindegy, mit csinált veled. Egy dolgot tudjál, hogy te megigazult vagy Isten előtt. Mert az ige azt mondja, oda visszalapozok egy kicsit az Ézsaiásban, ott írja, mégpedig mindjárt megmondom az ige helyet, hogy bűneiről és álnokságairól többé nem emlékezem meg. Most nem fogom keresni, igen, így van. Tehát Isten eltörli az álnokságodat, eltörli enmagadért, és bűneiről és gonoszságairól többé meg nem emlékezik. Amikor te újjászülettél, te új teremtés vagy Krisztusban, nincsen a szellemednek múltja, és ne kárhoztasd magad, mert Isten megbocsátott neked. Sokan azért kerülnek bajba, mert kárhoztatják magukat. Mondom, tehettél bármilyen rossz dolgot, csinálhattál akármit. Az ördög levihetett téged a legmélyebbre. Egy dolgot tudjál, hogy Isten szeret téged. Ha megtérsz, Isten megbocsát neked, Isten fölemel, Isten kihoz téged akárhonnan, sőt nem, hogy kihoz, Képes magasabbra emelni, mint ahonnan valaha voltál. És ezt tudjad, és Isten nem kárhoztat. Ehhez viszont kell, hogy épp legyen a szívünk. Egészséges kell, hogy legyen a szívünk. Jó állapotban legyen a szívünk. Példabeszédek 4-es mit mond? Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Mind őrizd meg a lelkedet. Kinek kell megőrizni? Neked. Neked. Még a világ is mondja, hogy épp testben, épp lélek. És pontosan ezt teszi a gonosz. A gonosz először is az elmédet támadja meg, és az elméden keresztül képes hatást gyakorolni a testedre. Az ellenségnek a célpontja az a lelked, és főleg a gondolkodásmódod. És Isten azt akarja, hogy te mindig folyamatosan az ő igéjén gondolkozzál. Ézsaiás 26.3. Kinek elméje, kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békével. Mivel te benned bízik. Megőrzöd az teljes békével, mivel hogy te benned bízik. Nézzük meg a Filippi levélben, mit mond Isten igéje. Hol jön be az ördög az életedbe? Hol jön be a gonosz az életedben? Nézzük a Filippi 4.6-ot. Ilyen például az aggódás. Ez a félelem. Az ördög hozza a félelmeket. Hozza a félelmet az erdőn. Meg akarja nyitni az elmédet, meg akarja nyitni a lelkedet. A gondolataidon keresztül akar hozzád férni a sátán. De alkalmas vagy arra, hogy a gondolataidat lezárd a gonosz elől, és nem hagyod, hogy a gonosz sutyorogjon a füledbe. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban, könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat az Isten előtt. Mit mond az Úr? Ne aggódjatok. Ha megnyitod az elmédet, hol van az aggódás? A két füled között, igaz? Nem a szellemedbe, a két füled között. Mindenkinek ott van az aggódás. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad. Mi fog történni? Meg fogja őrizni a szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mindegy, mit hoz az ellenség. Te nem az vagy, akit a szomszédod mond rólad, meg akit a mások mondanak rólad. Te az vagy, akinek Krisztus téged mond. Te ő benne vagy, te az ő szeretett gyermeke van. És akkor a Biblia elmondja, hogy miért gondolkodjatok, mind gondolkodjatok, a 8-as vers. Továbbá atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok. Mikről? Amik igazak, tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret. Ha ezt tennénk, soha nem lennél depressziós. Egyetlen ember a világon nem lenne soha depressziós. Amikor elcsúsztál, és amikor elbuktál, akkor annak nem Isten az oka. És ez az első fontos dolog, hogy fel kell, hogy ismerjük. El kell, hogy ismerjük. Igen, Uram, én rontottam el. A te igéd az igazság. Én rontottam el. Tehát ezeken kell gondolkodni. Világosan tanítja az igen. Egy ószövetségi történetet hoztam, hiszem, hogy lesz idő kibontani, úgy, ahogy szeretném, hogy van, hogy emberek nagyon mélyre kerülnek, nagyon-nagyon elrontják, és kettő ilyen embert fogunk megnézni az ószövetségből. Mindegyik ember elbukott. Saul elbukott a királyságában, Dávid is elbukott. Mind a két ember tett olyan rettenetes dolgot, ami nagyon gyűlöletes és utálatos Isten előtt. És ennek a két embernek a történetéből nézzünk meg egy-két dolgot. Tehát amikor elrontunk dolgokat, az első dolog az, hogy el kell, hogy ismerjük, hogy igen, én voltam. És a Sámuel első könyvének a 15. fejezetéből olvassuk. Tudjuk azt, hogy Saul engedetlen volt Istennek, Isten megbízta, hogy az amálekitákat pusztítsa el. Az Amálek az Ézsaúnak az unokája volt, Ézsaú fiának az ágyasától született, és egy fosztogató nomád nép volt. Az amálekitáknak az volt a legfőbb erénye, hogy a gyengéket, ugye Dávidot is megtámadta, olvassuk a Sámuel könyvének a 30. 1 Sámuel 30-ban, hogy míg Dávid a harcban volt, addig ezek az amálekiták elvitték a nőket, a gyerekeket, megtámadták a gyengéket. És Isten megbízta Sault, hogy pusztítsa el ezt a népet. És a következő történt, de Saul engedetlen volt, és a 15-10-nél azt mondja, akkor szól az Úr Sámuelnek, aki Izrael profétája volt, mondván, megbántam, hogy Saul királyá tettem, mert eltávozott tőlem, beszédemet nem tartotta meg. Na most ugorjunk egyet a 13-as részre. És amint Sámuel Saulhoz érkezik, mondanék is Saul, áldott vagy te az Úrtól, és végrehajtám az Úrnak parancsolatát. Első. Üdvözölte Sámuelt, és mit tett Saul? Hazudott. Én megcsináltam mindent, amit az Úr mond. Én, Sámuel, mindent jól csináltam. Menjünk tovább. Sámuel azonban mondta, micsoda ez a jó bégetés, mely a fülembe hat. És az az ökörbőgés, amelyeket hallok. Mondta Saul, az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és az ökröknek a javát, megáldozta az Úrnak, a te istenednek, és a többit pedig elpusztítottuk. Nézd meg, mit csinált Saul? Hazudott. És akkor odament Sámuel, és azt mondta, hogy és akkor mi ez a jó bégetés? Tényleg azt csináltad, amit Isten mondott? Valóban azt csináltad, Saul? Tényleg? Mi volt a Saulnak a válasza? Mindjárt egy kifogás. De. De. És elkezdett magyarázkodni. De. A nép azt mondta, kit bízott meg Isten, hogy pusztítsa el az ellenséget? A népet? Nem, Sault. Sault. Saul rengeteg csatát megnyert. Saul Izrael első királya volt. Saul 40 évig uralkodott egyébként. És nagyon-nagyon sok, csodálatos, nagyon sok jó dolgot tett Istennek. És nézzük meg, akkor mondd a Sámuel Saulnak. Engedd, hogy megmondjam neked, amit az Úr mondott nekem az éjjel. Ő pedig azt mondta, néki beszélj. És mondd a Sámuel. Nem de kicsiny voltál te a magad szemei előtt is, mindazáltal Izraelnek, törzseinek fejévé lettél, és az Úr királyjá kent fel téged Izrael felett. Nagyon kicsinek tartotta magát, amikor Sámuel proféta odament, hogy bemutassa a népnek a királyt, elbújt a sufniba, úgy bányázták elő a kacatok alól, hogy jöjjön már, mert ő lesz a király. És olvassuk csak tovább, mert nagyon hasznos ez a történet. Ha megértjük a lényeget, ebben benne van a lényeg. Tudom, hogy a történet ószövetségi, és az új szövetség fényébe kell, hogy megnézzük. Azt mondja, menj el és pusztítsd el az amálekitákat, ez a 18-as vers, kik vétkeztek és hadakozzál ellenük, míg megsemmisíted őket. Miért nem hallgattál az Úrnak szavára? Miért estél neki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úr szemei előtt? És felele Saul Sámuelnek. Én bizonyára hallgattam az Úr szavára. Megint hazudik, megint mentegetőzik, megint nem azt mondja. Rajta kapatott. Megtette, rosszat tett, és még mindig hazudik Isten profétájának. Még mindig azt mondta, nem, én mindent jól csináltam. Ezt mondta? Ezt mondta. Azon az úton jártam, melyen az Úr engem elküldött, elhozta magágot, az amálekitákat királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. Mire mutogat megint Saul? Nem azt mondta, hogy én voltam Sámuel, a nép. Ők a hibásak. A nép. Más a hibás. Ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás. És a nép azonban elvette a prédából, megsemmisítette a rendelt juhokat és az ökörnek a javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te istenednek. Miért a te istenednek? Saulnak nem volt ő az istene? Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véret áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Én elgondolkodtam, majd mindjárt meg fogjuk nézni Dávidot, hogy ez olyan nagyon nagy bűn volt. Miért volt ez egy olyan nagyon nagy bűn, ami miatt Isten letaszította őt onnan? Miért volt ez olyan nagyon nagy bűn? És itt az elején van mindjárt a válasz. A Saulnak a szívével volt probléma. A szívével. A hozzáállásával. Rossz volt a szíve. És azt meg lehet tudni az ember szívének az állapotát. Onnan tudod meg, hogy az embernek milyen a szíve állapota? Nyilván te nem látod a szívét, mert nem látsz bele, csak Isten lát bele. De mégis honnan tudod meg, ha valakinek rossz a szíve állapota? Honnan? A szív bőségéből szól a száj. A te beszédeidről ismertetel igaznak, és a te beszédeidről ismertetel hamisnak. Elbeszélgetek veled, vagy bárkivel, vagy te velem, vagy mással, és megmondom a szívednek az állapotát. Ha állandóan panaszkodsz, ha állandóan keseregsz, ha állandóan mást hibáztatsz mindenért, akkor mi a problémád? Rossz a szívednek az állapota. Ez nem hoz gyógyulást neked, ez azért beszélek erről, mert ki lehet jönni mindenből. De ahhoz meg kell, hogy változtassuk a hozzáállásunkat és a szívünknek a hozzáállását. Van egy másik nagyon nagy dolog. Amikor valaki állandóan dicsekszik magával, mikor valaki saját magát akkora nagynak akarja fölemelni, amikor tolja előre magát, én ezt tettem, én ezt csináltam, én azt tettem. És sajnos Saul ilyen volt. Nézzük csak meg. 15-12, tehát följebb megyünk, most a 12-es verset nézzük. És korán felkele Sámuel, hogy találkozzék Saullal reggel, és híruladák Sámuelnek ezt mondván. Figyeld, Saul Kármelbe ment, hogy ímé emlék oszlopot állítson magának. Azután megfordul és tovább ben Gilgába. Hoppá! El lehet jutni idáig is. Lehet magadnak emlékoszlopot emelni. Lehet egy bálványt csinálni, akár magadból, vagy másokból. De ez Isten előtt utálatos. Nagyon gyűlöletes. Mikor állandóan magaddal dicsekszel, hogy mit csináltál, vagy bármelyikünk, vagy én, vagy bármelyikünk. És nagyon kell vigyázni. Mindenkit megtámadhat az ördög. Mindenkivel történhet bármi. Mert a gonosz az gonosz. Írja a Biblia, hogy senki ne legyen felfuvalkodott, senki ne képzelje magáról többet, mint ami, mert vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék. Egy dologgal tudunk dicsekedni, az Úr Jézus Krisztussal. Nem a mi ajándékainkkal, meg a képességeinkkel, meg a kutya füle tudja, hogy micsodával. El vagy telve magadtól, el vagy ájulva magadtól, és fújod magadról a butaságot. Ez Istennek nem tetszik. Tudod? És azt mondta Saulnak, nem leszel ki. Ez volt a problémája. Ez volt a problémája. Nézzük meg Dávidot ezzel szemben. Én nem értettem ezt a Sault, hogy Dávid sokkal nagyobb bűnt követett el, mint Saul, ha a világ szemében nézett. Sokkal nagyobb bűnt követett el. Mit tett Dávid? Király volt, igaz? Tehát Dávid király volt, Isten fölkette királynak, miután Sault elvetette. És Dávid nagyon jól indult, nagyon jól kezdett, de amikor már kezdte biztonságba érezni magát, már ő is. És ez egy nagyon nagy csapda, nagyon nagy tanulság, hogy elkezdünk eltelni magunkkal, elkezdünk, mikor sikerekre jutunk valamibe, akkor elkezdjük magunknak tulajdonítani azokat a sikereket. És ez egy nagyon nagy csapdája az ördögnek. Nagyon-nagyon nagy csapda. Dicsőség, Isten mindent megoszt veled, Isten mindent neked ad, de a dicsőség az egyedül ő neki jár. Vannak dolgok, amivel el tudnak bukni az emberek. A pénz. Mit csinált? Hozzányúlt Istennek a dolgához. De Isten azt mondta, hogy pusztítsd el. Az nem a tiéd. Miért jussz hozzá, ami nem a tiéd? Ami nem a tiéd, miért adod a népnek? Igaz? És itt látjuk azokat a dolgokat, ami miatt van. Nézzük a... Tudjuk, hogy Dávid a következőt tette. Meglátta Becsabét, beleszeretett, és az Úriásnak a felesége volt. És elvitte, és házasságtörés követett el. Igaz? Tudjuk. Miközben Úriás, a férje, éppen harcolt az ellenség ellen, aki ráadásul Dávidnak még barátja is volt. Dávid király volt. És akkor azt gondolta, Dávid nem gondolt semmit, azt gondolta, hogy ez így rendben van, de aztán megjelent Isten prófétája. Ugye akkor már Sámuel nem volt proféta, Sámuel meghalt, aztán ugye látjuk később még Saulnak a szívét, megpróbálta igazolni magát, megpróbált visszakerülni még az endori javasasszonyhoz, még a boszorkányhoz is elment, hogy megidéztesse Saulnak a szellemét, ugye? És mondta neki, jó, másnap meg fogsz halni te is, meg a fiaid is. Ez volt. Na, elküldi azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemenvén hozzá mondanéki. Itt elmondott egy történetet, hogy volt két ember a városban, az egyiknek sok juha volt, a másiknak kevés, és az, akinek sok juha volt, elvette az egyetlen báránykáját annak a szegény embernek. Nézzük meg, hogy hogy reagált erre a történetre Dávid. Mikor ezt a Nátán proféta elmondta neki ezt a történetet, hogy hát ki az az ember, azt mondja, akkor felgerjed a Dávid haragja az ember ellen, aki mondta Nátánnak. Él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és annak nem kedvezett. Most jön Nátán proféta, és mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ez mondta az Úr Izrael Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak Saul kezéből, több mint 10 évig bujdosott Saul elől. És néked adtam a te uradnak a házát, a te uradnak a feleségeit, a te kezedbe, ennek felette néked adtam Izraelnek és Judának házát, és ha még ez is kevés volt, és azt adtam volna néked, miért vetted el az Úrnak, vetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, melyek utálatosak ő előtte? A hitteus Úriást fegyverrel öletted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül. Magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Jó, itt elmondja és nézd meg Dávidnak a reakcióját. Itt a különbség. És itt a különbség, hogy Isten helyre tud-e állítani, hogy Isten helyre tud-e hozni, hogy Isten föl tud-e emelni, Isten ki tud-e hozni a gödörből, mindegy, mit csináltál, mindegy, milyen rosszat tettél. Itt a különbség. És mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. És mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellensége neked dologban, a te fiaid is, akik letnéked, bizonnyal meghal. Ugye négy annyit kell fizetnie. Dávidnak négy fia halt meg. Ugye meghalt, aki lett a Becsabétól, aztán meghalt Amnon, Absalon, és a végén Adónia. Tehát sokba került ez Dávidnak. De nézd meg, Dávidot fölemelte Isten. Dávid nem mondta Nátán prófétának, figyelj ide, én mennyi mindent tettem. Én több mint 10 évet bújdostam a Saul elől. Miközben ő üldözött engem, én védtem az országot. Én mindent megtettem Istennek. Én annyit dolgoztam Istennek. Nem fér bele ez a kis svingli? Nem fér ez bele? Nátán prófét ezt mondta? Saul viszont azt mondta. Tehát mi a különbség a két ember szíve között? A bűnbánó szív megbánta, amit tett. Nem magyarázkodott. Fölismerte a rettenetes bűnét, amit tett. És odafordult Istenhez. Ugyanez a helyzet velünk is. Elronthattunk bármit. Megtehettünk bármit. De ha a szíved rossz állapotban van, és mindig panaszkodsz, és állandóan siránkozol, állandóan nyafogsz, állandóan vádolod magad, Isten nem tud kihozni téged sehonnan. Dávid megtért, és nekünk is meg kell térni, mindannyiunknak. Mondja a Biblia, hogy térjetek meg. Mi a megtérés? Azt jelenti, hogy elhagyjuk azt a rossz dolgot. Nem pedig azt mondja, amikor elbukott, hogy nem én tehetek róla. Nem én vagyok a hibás. Én mindent jól csináltam. Én mindent tökéletesen csináltam. Én csak Isten szellemére hallgattam. Én csak az igén cselekedtem. Senki nem bukik el, aki az igén cselekszik, és csak a Szent Szellemet hallgatja. Senki, nincs egyetlen egy ember sem. Nagyon figyeljünk ide. Nagyon hallgattok, nagyon csöndbe vagytok. Tudjátok, ez ahhoz hasonlítható, hogy néha meg kell inni a keserű poharat, akkor lehet, hogy nagyon rossz lesz az ábrázatod tőle, de utána jó leszel. Múlt napokban hozott nekem Dórika valami, nem tudom, ami borzalmas fűből kevert valamit. Megittam, mondom, ha ez ennyire hasznos lesz, mint amennyire borzalmas, akkor ez. És ugyanígy van. Higgyétek el, hogy Isten jót akar nekünk. Isten szeret bennünket. Isten föl akar emelni bennünket. A gonosz az, aki meg akar osztani. A gonosz az, aki viszályt akar okozni a gyülekezetbe. A gonosz az, aki szét akarja szedni a családokat, a barátságokat, aki szét akarja szedni a kapcsolatokat. Ez mind a gonosz, és ez nem Isten. És ha mi mégis a hústestben vagyunk, és a saját igazunkat, állandóan a saját igazunkat mondjuk és folyjuk, Isten nem tud neked segíteni. Pedig Isten szeretne kihozni téged, mert Isten nagyon szeret téged, és nagyon fontos vagy neki. És ha elrontottál valamit, eltévesztettél valamit, nagyon szörnyűséges dolgot tettél, rendezd le az Úrral. Egyrészt ne kárhoztasd magad, másnak se hagyd magad kárhoztatni, de ismerd el, igen, én voltam. És ha vannak testvéreid, akik akarnak neked segíteni, akkor a következőt tudod tenni. Jó, oké, én voltam, elrontottam, mit tudunk csinálni? Miben tudunk neked segíteni? Hogy tudunk, de ha te még mindig a saját igazaddal vagy elfoglalva, Isten nem tud téged kihozni. És a legtöbb embernek ez a problémája. Nézd meg ezt a két történetet. Ez nagyon-nagyon jól példázza. Mi az új szövetségben vagyunk. A mi bűneink büntetését Jézus elhordozta. Nincs immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Mindegy, mit tettél? Isten megbocsát. Nekünk is meg kell bocsátani. Jó, nekünk is. Ha az illető megtért, mondja a Biblia, és nem akarok már odalapozni az 1 Korintus 5-re. Ki kell mondani a dolgokat. Nem lehet elmaszatolni a dolgokat. Nem kell a gonoszságot becsomagolni szép csomagolásba. A bűn az bűn. A tolvaj az tolvaj. A Biblia nagyon világos ezzel. A hazug az hazug. És ha mi ezt nem tudjuk kimondani, nem merjük kimondani egymás között, nem merjük nevén nevezni a dolgokat, akkor megyünk a süllyesztőbe, az ördög fog táncolni a fejedem. Neked, mint hívőnek, mindegyikünknek, alázzuk már meg végre magunkat Isten előtt. És nem kell a szemetet becsomagolni szépen, hogy a szépnek látszon. A szemét a szemét. Ha én tettem, ha te tetted, ha más tette. A hazugság az hazugság, mindegy ki tette. A hazugság az hazugság, a lopás az lopás. Nevén kell nevezni. Jézus mit tett? Ő maga a szeretet. Mit mondott a farizeusoknak? Beszélt sírok. Ja, Jézus, de csúnyán beszélsz, nem jár szeretetbe. Igen, ez a szeretet? A szeretet az megvédi a gonosztól. Isten adott ajándékokat, Efézus 4-ben olvassuk. Adott apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat, tanítókat. Krisztus testének az építésére adta. Szolgálat munkájára, hogy tökéletes legyen az Isten embere, hogy megszentelt legyen. Neked adta ajándékul, nekem adta ajándékul. És azt mondja az ige, hogy vessétek alá magatokat Isten félelmében. A Biblia beszél előjárókról is. Megnéztem, egy nagyon érdekes dolgot vettem észre. Az előjáró egyetlen egyszer szerepel egyes számba, egy felsorolásba. Az előjáró szó az mindig többes számba. Előjárók. Így szerepel. Minden esetben. Több előjáró van. Lehet, hogy egy embert vezettél az úrhoz, vagy megbíztak egy feladattal. A dicsőítő szolgálatnak a dicsőítés vezető az előjárója. Az ültetőnek, aki meg van bízva, annak, aki oda lett rendelve mellé, ő az előjárója. Aki a felvételeket vezeti, ő az előjárója azoknak, akiket több előjáró van. És vessük alá magunkat egymásnak, Isten félelmébe. Ez a javunkra lesz. Ma lehet, hogy nagyon dorgálónak tűnt ez az üzenet. Lehet, hogy egy kicsit hogy azt is megvádoltak minket, hogy lefagyasztjuk a mosolyt a gyülekezet arcáról. Nem baj, ha most nem mosolyogsz. Én azt szeretném, hogy innentől kezdve mindig mosolyogjál. Mert hogyha a gyógyszert bevesszük, akkor nem fogsz mosolyogni, mert abban a pillanatban keserű. De utána nagyon jó leszel tőle. És nézd már szembe végre magaddal. Ne csapd be magad, ne vágd át magad. Át tudsz verni mindenkit. Isten nem tud átverni. És Isten addig nem ad neked gyógyulást, nem ad neked szabadulást, nem ad neked teljességet, és nem tud előre vinni, amíg makacs vagy, mint egy összvér. Vagy akár engem se, vagy bármelyikünket. Nem én voltam, én nem tehetek róla, én mindent jó csináltam, én csak ezt, én csak azt. Saul. Pedig Dávid nagyobb gazemberséget csinált, az én mércém szerint. De ez az én mércém. Isten mércéje mégiscsak más. a szívünket, a szívedet ne hagyd, hogy az ördög elrabolja, a gondolataidat, az elmédet, mert az ördög így tud hozzáférni a testedhez. A pszichoszomatikus betegség, még a világ is tudja. Az elmétől indul el minden. Egy picit megnyitod az ördögnek az ajtót, bemegy és elpusztít téged, mert tolvaj, meg akar ölni téged. Ő a mi ellenségünk. És nem a démonokkal van elsősorban a legnagyobb probléma, hanem az elmének a megújításával. Kérném a dicsőítő szolgálatot, álljunk föl és imádkozni fogunk. Jó? Álljunk föl is. Istennek minden dicsőség és minden hála. Ma Isten szólt hozzátok, hiszen rajtam keresztül. Imádkozni fogunk. És egy megvallást fogunk tenni, mindannyian. Nem írtam le előre, de Isten hiszem, hogy fogja hozni a szellemünkből. Mondjuk együtt, drága mennyei atyám, köszönöm a te igédet. Köszönöm, hogy a te igéd az igazság. És amit te igazságnak mondasz, azt én is igazságnak mondom. Amire te azt mondod, hogy hazug, az hazug. Drága mennyei atyám, most megbocsátok magamnak. Elfogadom, a te örökkön, elfogadom, hogy te megbocsátottál nekem. Elfogadom, hogy a bűnömet olyan messzire vetetted tőlem, mint a napkelet van a napnyugattól. Nem kárhoztatom magam. Ezt még egyszer. Nem kárhoztatom magam. Nem kárhoztatok másokat sem. Megbocsátok másoknak is. Szeretetben járok. És köszönöm, atyám, hogy te szeretsz engem. Hogy te a javamat akarod. Hogy te fölemelsz engem. Följebb emelsz, mint valaha voltam. Kérlek, atyám, segíts nekem. Adj nekem engedelmes szívet. Segíts nekem, hogy fölismerjem, mi a jó és mi a rossz. És a rosszat elvessem, ami pedig tőled van. Azt mind elfogadom. Mert te vagy a szeretet. És tudom, amikor megdorgálsz engem. Azért teszed, mert szeretsz engem. Amen.